Kedves hallgatóm! A Timóteushoz írt első levél második részének 11. és 12. versét olvassuk. Az asszony csendben tanuljon teljes alázatossággal. A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. Timóteushoz írt első levél második rész 11. és 12. vers. Ezek a versek a hitvallás tanulásával és tanításával foglalkoznak. Ne felejtsd el, hogy az asszonyok voltak a vezetők a Pál korabeli misztérium vallásokban, és azok szexorgiák voltak. Pál óva inti az asszonyokat, hogy a nyilvánosság előtt úgy szóljanak, hogy vonzást gyakoroljanak nemiségük alapján. Pál szigorúan tiltotta az asszonyokat attól, hogy nyelveken szóljanak, az első korintusi levél 14. részének 34. verse alapján. Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután. És nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben. Timóteushoz írt első levél, második rész, 13., 14. és 15. vers. Éva bűne hozta a bűnt a világba. Minden esetben, amikor az asszony gyermeket szül, bűnöst hoz a világra, vagyis csak ezt hozhatja a világra. De Mária világra hozta Jézust, a világ megváltóját. Akkor a nők hogyan tartatnak meg? Gyermekszülés által, mert Mária világra hozta a világ megváltóját. Sohasem mondjátok, hogy asszony hozta a bűnt a világba, ha csak hozzá nem teszitek, hogy asszony hozta világra a megváltót is. Barátom, egyetlen férfi sem adott megváltót a világnak. Őt az asszony hozta. Minden asszony azonban hit által üdvözül, és ugyanígy minden férfi hit által üdvözül. Az asszony növekedjék szeretetben és szentségben, akár csak a férfi. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Timóteushoz írt első levél, harmadik rész, első vers. Igaz beszéd ez. Ez úgy is fordítható, hogy megbízható mondás. Más szóval, ez egy olyan mondás, amely kiállja az idők próbáját, és amire lehet támaszkodni. Ha valaki püspökségre törekszik, az azt jelenti, hogyha egy férfi keresi a püspöki tisztséget, akkor jó munkát kíván. Ebben benne van az a gondolat, hogy vannak aktív tisztségkeresők. Úgy vélem, hogy akinek megvan rá a minősítése, annak keresnie kell a megbízatást. Kívánnia kell egy olyan helyet, ahol használhatja az Isten lelkétől kapott ajándékot. Ha Isten lelke nem adott neki ajándékot, és nem vezeti őt, akkor tragédia lenne, ha keresné a püspöki tisztséget. Ez azt is elmondja, hogy nem csak egy püspök volt a gyülekezetben, hanem több is. A püspökségre törekszik. A püspök szót különböző csoportok félreértik, és eltérően magyarázzák. Akik az egyházkormányzás episzkopális formáját gyakorolják, nagy hangsúlyt helyeznek erre a szóra és ennek magyarázatára. A püspök ténylegesen azt jelenti, hogy felügyelő vagy felvigyázó. Az ősegyházban a lelkipásztort számos címmel illették. Nevezték presbiternek vagy vénnek. Nevezték pásztornak vagy lelkipásztornak. Nevezték püspöknek vagy felvigyázónak. És nevezték szolgának. A lelkipásztor sohasem hívták tiszteletesnek, és nem gondolom, hogy bármelyik lelkipásztort így kellene hívni. A tiszteletes vagy tisztelendő jelentése egyáltalán nem vonzó. Ezt a nevet egyedül Istenre alkalmazhatjuk. Azt az álláspontot képviselem, hogy a vén és a püspök ugyanarra a személyre utal. akik az egyház kormányzás episzkopális formáját követik, természetesen nem fognak egyetérteni velem. Úgy vélem, hogy a vén, a görögben presbüterosz, arra a személyre utal, aki tisztséget visel, és Pál érzékelteti, hogy érett kereszténynek kell lennie. Más szóval a püspök szó alkalmazása, a görögben episzkoposz, a hivatásra utal, amelyet visel. Ezért ez a két szó ugyanarra a személyre vagy tisztségre alkalmazandó. Az ősegyházban a püspöknek sohasem volt hatalma a többi püspök vagy vén fölött. Nem volt hatalma a gyülekezetek fölött sem. Nem találsz ilyen gyakorlatot Isten igéje alapján. Még a számos gyülekezetet alapító Pál sem beszélt önmagáról úgy, mint az egyház püspökéről, vagy mint aki valamilyen módon uralkodnék az egyházon. Ezért a lelkipásztor szolgálja, és ne uralja az egyházat. Jó munkát kíván! Olyan helyet keres, ahol szolgálhat a gyülekezetben. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 2. vers. Itt a véni szolgálathoz szükséges pozitív követelményekkel találkozunk, vagyis azokkal, amikkel a püspöknek rendelkeznie kell. Fedhetetlen. Meg kell értenünk, hogyha valaki ezt a tisztséget vagy bármilyen más tisztséget betölt a gyülekezetben, hibáztatni fogják. Az a fontos, hogy a vádak ne legyenek igazak. A vénnek fedhetetlennek kell lennie abban az értelemben, hogy semmiben sem vétkes, amivel megvádolhatják. Röviddel azután, hogy meghívtak egy lelkipásztori szolgálatra egy nagyvárosban, találkoztam egyik lelkipásztor barátommal, és megkérdezte tőlem, hogy érzed magad, hogy annak a nagy gyülekezetnek a lelkipásztora vagy? Ezt mondtam, ez csodálatos lehetőség. Nagyon különös helynek találom. Sok mindenben vádolnak, és nem tudom magam védelmezni. Nem töltheti az ember minden idejét azzal, hogy mindenkinek válaszoljon, ezért elhatároztam, hogy csak prédikálom Isten igéjét, és nem próbálok válaszolni a vádakra. Barátom ezt felelte. Csak örülj annak, hogy az ellened felhozott vádak nem igazak. Szép dolog abban a tisztségben lenni, és az a fontos, hogy a püspök fedhetetlen legyen, ne vádolhassák bűnnel. Egyfeleségű férfi. Ezt kétféle módon lehet értelmezni. Jelentheti azt, hogy legyen házas ember. Úgy érzem, Pál erre gondolt. De ezt is mondhatja valaki. Pál nem volt házas ember. Azt az álláspontot képviselem, hogy Pál valamikor megházasodott és felesége már meghalt. Nem lehetett volna tagja a Sanhedrinnek, ha nem lett volna nős ember. Egyszerűen nem házasodott meg ismét talán azért, mert mint apostolnak sokat kellett utaznia. Amikor elkezdtem lelkipásztori szolgálatomat, nem voltam nős, és gyakran viccelt velem egyik barátom, amikor azt mondta, hogy nincs jogom a lelkipásztori szolgálatra, ha nem nősülök meg. Ezt a verset alapul véve mondhatta ezt. A püspök legyen egyfeleségű férfi. Azt hiszem azonban, itt az az elsődleges jelentés, hogy a püspöknek vagy vénnek ne legyen két felesége. Pál korában a poligámia általános volt, és a bigámia bizonyára nagyon elterjedt. A gyülekezet tisztségviselője legyen egy asszony férje. A megfontolt azt jelenti, hogy mérsékelt. A vénnek nyugodtnak és higgadtnak kell lennie, nem szélsőséges hangulatúnak. Tudnia kell, hogy hogyan tartsa magát féken. Józan. Ez azt jelenti, hogy megfontolt vagy komoly. Őszintén végzi a munkáját. Nem azt jelenti, hogy a vénnek ne legyen humorérzéke, hanem hogy legyen megfontolt az általa betöltött tisztségben. Tisztességes. A vén legyen rendszerető és kimért a magatartásában. Ne tegyen megkérdőjelezhető lépéseket. Ismertem egy lelkipásztort, aki nagyon sok nehézségbe keverte magát felelőtlen cselekedeteiért. Az a hír terjedt el róla, hogy kapcsolatba került egy asszonnyal a gyülekezetben. A hozzám számos forrásból érkezett információ alapján bizonyos vagyok benne, hogy nem volt vétkes, de nem eléggé vigyázott a magatartására. Fiatal lelkipásztor volt, és gyakran részt vett gyülekezeti társas együttléteken. Egyszer humorosan azt mondta, hogy most hazaviszi valakinek a feleségét. Haza is vitte, letette az ajtajánál, aztán hazament a saját otthonába. Mindezt nagy vidámsággal tette, de egyesek összehúzták a szemöldöküket, és kezdték terjeszteni az ügyet. Az az érzésem, hogy egy vezetőnek vagy lelkipásztornak minden tekintetben kikezdhetetlennek kell lennie. A vidámsággal nincs baj, de az nem vezethet megkérdőjelezhető viselkedéshez. A vendégszerető azt jelenti, hogy a presbiter legyen vendéglátásra kész. Olyan személy, aki meghívja ebédre a lelkipásztorát és másokat is. Mindig szerettem az ilyen testvéreket, és ezekben az években megvolt az a kiváltságom, hogy sok csodálatos és vendégszerető lelkimunkással találkoztam utazásom során az egész országban. Az egyik odajött, átölelt és így szólt. Most tudnék-e segíteni önnek valamilyen módon? Van-e valami tennivaló? Aztán küldött egy tál gyümölcsöt, vagy egy csokor virágot a szállodai szobámba, ahol történetesen éppen akkor megszálltam. Egyszer az egyik városban letört egy koronás fogam, és orvos barátom ajánlott egy ottani fogorvost. A fogorvos olyan csodálatos ember volt, hogy még most is mindig hozzájárok fogkezelésre. Ilyen vendégszerető embereket az egész országban lehet találni. Tanítása alkalmas. Ezt különösen kiemelem, mert nem gondolom, hogy bármelyik gyülekezetben vénné kellene választani valakit, aki nem képes Isten igéjének tanítására. Azt szoktam mondani a gyülekezeti elöljáróknak, hogy azt kívánom, bár csak mindegyiküket teológiai vizsgára vihetném, hogy megállapíthassuk, vajon alkalmasak-e a tisztségviselésre. Ezt ténylegesen sohasem tettem, de mindig jó gondolatnak tekintettem. Nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 3. vers. Most következnek a negatív minősítések, amelyeket a presbiternek nem szabad gyakorolnia. Nem részeges, nem lehet iszákos, nem kötekedő, ne legyen erőszakos vagy ingerlékeny. Nem pénzsóvár. Ne legyen rabja a pénznek. A pénz szeretete minden rossznak a gyökere, mondja a Szentírás. Timóteushoz írt első levél, 6. rész, 10. vers. A gyülekezeti tisztségviselő pénzkezelése sok bajnak lehet az okozója, akár saját pénzét, akár a gyülekezet pénzét illetően. A pénz szeretete bálványimádás, a pénznek az imádata. Ne legyen olyan férfi, aki a meggazdagodást tartja legfőbb céljának. A megértő azt jelenti, hogy észszerűen gondolkodó. Olyan ember, akivel lehet beszélgetni és érvelni. A viszálykodást kerülő. Ne legyen vitatkozó természetű. Akik állandóan bajt okoznak a gyülekezetben, azokat soha ne válasszuk meg gyülekezeti tisztségviselőknek. Olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 4. vers. A presbiternek legyen tekintélye a saját házában, anélkül, hogy diktátorrá válnék. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 5. vers. Aki nem tudja, hogy miként irányítsa az otthonát, nem lesz alkalmas Isten házának a vezetésére sem. Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 6. vers. A ne újonnan megtért legyen azt jelenti, hogy rendelkezzék keresztény tapasztalattal, tehát már régebben megtért legyen. Néha az egyik héten megtért szemét a következő héten már gyülekezeti vezetőnek választják, vagy bizonyságtételre kérik, pedig még nem alkalmas rá. Ezt az óvatosságot szükséges követnünk napjainkban. Abban a kiváltságban részesültem, hogy éveken át keresztény biblia tanulmányozó csoportot oktattam. Természetes volt nekik, hogy igyekeztek előtérbe hozni bizonyos híres személyiségeket, akik mostanában döntöttek Krisztus mellett. Árt azonban Krisztus ügyének, ha a hitben kezdők próbálnak tankérdésekről beszélni, amelyekben még nem járatosak. Nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. A büszkeség volt az ördög nagy bűne. Ez gyakran a gyülekezeti tisztségviselők és prédikátorok bűne is. Mindnyájunkra leselkedik ez a veszély, de vissza kell utasítanunk a gyülekezetben. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 7. vers. A kívülállóknak is a gyülekezeten kívüliekre utal. Más szóval, ha valakinek rossz hírneve van a nem hívők körében, ha nem fizeti ki számláit, nem megbízható vagy hazudik, egyáltalán nem jelölhető a gyülekezeti vezetői szolgálatra. Az ilyen ember inkább az ördögöt képviseli, mint Krisztus ügyét. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borívás rabjai, nem haszonlesők. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 8. vers. A diakónusnak fordított szó itt ugyanaz, mint amit olykor lelkipásztornak fordítnak. Pált és Apollós diakónusnak nevezték. Az Úr Jézust is diakónusnak nevezi Máté evangélium a 20. részének 28. verse. A római levél 13. részének 4. verse a kormányzásban levőket nevezi diakónusoknak, és a 2. korintusi levél 11. részének 15. versében van a sátán diakónusai elnevezés. A diakónus vagy lelkipásztor tehát általános kifejezés a szolgára vagy a munkásra. Úgy gondoljuk, hogy az apostolok cselekedetei 6. részében levő leírás azt az esetet tükrözi, amikor a diakónusi tisztség az ősegyházban elkezdődött. A görög diakónus szót azonban ott még nem is alkalmazták, de bízom benne, hogy szentírási alapon mondhatjuk, hogy azokat a férfiakat diakónusként nevezték ki a gyülekezetben. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy szent lelked által rendet teremtesz egyházadban. Segíts, hogy kövessük a Szentlélek útmutatását, és mindig megfelelő embereket válasszunk a vezetői tisztségekre. Ámen.